Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László műsorvezetőt hallják. Mai vendégem Pál Sándor Attila, költő, aki a Szilágyi Áron Református Gimnázium diákja volt Hajdanán. Most pedig a mai délutánon itt tart egy rendhagyó irodalomórát. Kérlek, hogy mesélj magadról, kedves hallgatóknak.
Köszönöm. Köszöntöm én is a hallgatókat. Kezdem a legelején. 1989-ben születtem. Szanki születésű vagyok. Ez több szempontból is nagyon fontos, meghatározó számomra. Aztán az általános iskolát azt ott végeztem a faluban, és ugye aztán a középiskolában ide kerültem kiskolásra, itt a Szilágyiba. Ezután pedig Szegedre vezetett az utam, ahol ugye jelenleg is élek. Bölcsészettudományi karra a Szegedi Egyetemen. Itt történelem alapszakot végeztem, majd a mesterszakon pedig magyar történelem szakpárra jártam, és történelem magyar szakos tanárként végeztem egészen pontosan tavaly, és ezt követően pedig felvételiztem Szegeden az irodalomtudományi doktori iskolába, ahol jelenleg doktorandusz vagyok. Párommal élünk Szegeden, ő is doktorandusz, ő Kolozsváron, néprajzkutató, és éljük napjainkat. Nagyon kellemes, furcsa és vegyes érzésekkel jöttem vissza, nem azért, mert hogy az emlékeim is furcsák, vagy vegyesek lennének, csak rendkívül régen nem jártam itt, és ugye mondjuk egy 25 éves embert ez eléggé vicces, hogyha elmereng a múltan, meg ilyesmi, de sok minden változott itt, hogyha most csak kinézek itt az ablakon, akkor is. Meg hát ugye már ez egy alapvető élményem volt, hogy ide Szilágyiba azon az ódon régi nagy bejáraton kellett bejönnünk, és hogy most már ugye ez is megváltozott, és van egy teljesen új, nagyon szép bejárat, de érdekes volt, hogy úgy kijöttünk például a menzáról most, ahol ebédelni voltunk, akkor én automatikusan egyenesen indultam volna, valami régi ilyen berögződést követve, és nem pedig jobbra, megkerülve az egész tömbet, erre jöjjünk be. Hát így magamról, ilyen egyébként nehéz valahogy úgy magamról beszélni, mert nem vagyok egy extrovertált ember, tehát általában nem nagyon exponálom magam sehol, hát pechemre írogatok, és akkor így ebből következően néha meg kell lenni, és meg kell nyilatkozni. De már barátkozom azért a helyzettel.
Igen, hát más módon fejezett ki.
Igen.
Teljesen érthető. Hogyan indult el az életed az irodalom puszta szeretetén túlmenően az alkotás irányába?
Hát alapvetően kutatások ki szokták mutatni, ugye, hogy mennyire meghatározó az, hogy mondjuk otthon mennyit látja a szüleit olvasni egy gyerek, hogy mennyi könyv van, és így tovább. Hát nálunk rengeteg könyv volt, és ezt így el szoktam mondani, mert nem szégyellem. Én olvasóvá nevelésemhez ahhoz mondjuk a Harry Potter az rendkívül módon hozzájárul. 10-11 évesen megkaptam a nagyszüleimtől, azóta se tudtam róla lejönni, és nem is nagyon akarok. Innentől kezdve úgy intenzíven olvastam, és nagyon szerettem a könyveket, hát nem mindent, mert kamaszként is, meg egészen egyetem elejéig én az ilyen science fiction, fantasy, ilyesmiket faltam rendkívül nagy számban, és a gimnáziumban egy ilyen másik alapélményem az a Ottliknak az iskola határonja volt. Emelt magyar fakultációra jártam Péter Mariahoz, és akkor a tananyagból mindenki vállalhatott valamiről egy előadást, és én valami módon ezt vállaltam, úgyhogy fogalmam nem volt róla, hogy micsoda. És aztán otthon, ahogy belekezdtem, valamilyen elképesztő jelleggel magába szívott, és hogy nem is tudom, talán egy nap alatt elolvastam, vagy hát inkább lehet, hogy egy délután volt, most így visszagondolva. Ez meg ahhoz a szemléletemhez járult hozzá, hogy lehet, hogy úgy József Attila meg Radnóti után is még úgy akad azért valami a magyar irodalomban. Annyit tudtam, amikor érettségiztem, és amikor tovább mentem innen a gimnáziumból, hogy a történelem, illetve a magyar érdekel, de hogy egyébként mit fogok vele kezdeni, vagy mit nem, arról fogalmam nem volt. És aztán az egyetemen speciálisabbá vált az érdeklődésem.
Kedves hallgatóim, ennél a gondolatnál folytatjuk néhány perc zene után. Várok vissza mindenkit.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Pál Sándor Attila költővel beszélgetünk egy-egy csészefinom kávé mellett a Szilágyi Áron gimnázium egyik irodájában. Az eddigi beszélgetésben az egyetemi évekig jutottunk el, innen folytatjuk most.
Tehát, mint említettem, az egyetem specializálta, úgymond, vagy öntötte kicsit formába az érdeklődésemet, nem annyira az órák, hanem az órák által megnyitott utak, vagy az órák által megvilágított olvasmányok. És aztán egyre inkább egy magamtól kezdtem úgy csemegézgetni a magyar és a kortárs irodalomba, és aztán az egyetem harmadik éve felé kezdtem el intenzívebben a kortársak felé tájékozódni. Hát előtte volt egy ilyen Radnóti, meg József Attila korszakom, de szerintem az körülbelül minden magyar szakos egyetemistának van, amikor úgy többé-kevésbé átrágja magát az összes verseken, meg letaglózza, meg nagyon, nagyon tetszik neki. Aztán mégis, ha már itt vagyunk a klasszikusoknál, akkor kicsit ki lehet térni, vagy kitérek mondjuk Petőfire is. Korszakom nem volt, amikor őt olvastam, vagy az összes versenynek egyszer nekiugrottam, de nem sikerült, de tervben van, hogy ezt a hiányosságomat pótolom. Nekem egyébként nagyon fontos, ugye egyrészt triviális, hogy ennek a vidéknek a szülötte, másrészt szerintem az tagadhatatlan, hogy egy zseniális költőről van szó, aki gyakorlatilag olyan életművet hozott létre már, mire annyi idős volt, mint én, ami keveseknek sikerül, akár a világirodalomban is. Hát sokan nem szeretik, kortársaim közül biztosan, már úgy értem a kortársakat is, hogy akik írnak, valahogy olyan avittasnak gondolják, vagy nem tudom, hogy ilyen folytathatatlan hagyomány, és szerintem nem is feltétlenül arról van szó, hogy folytatni kellene, hanem valahogy újraolvasni, és meglátni benne azokat a dolgokat, amik ma is tudnak hozzánk szólni, nem csak egy március 15-i ünnepségen, egy unásig ismert költeményei, hanem például, ami szerintem egy egyszerűen gyönyörű és letaglózó élmény, az például a Felhők ciklus, ami nagyon visszafelé akarom olvasni, akkor még akár szabad verseknek is mondhatnám őket. Az nekem például egy alapélményem, és az egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló dolog. Visszakanyarodva, az egyetemen, igen, ott kezdtem el publikálni is gyakorlatilag a Szegedi Egyetem nevű folyóiratban, ami akkor még ilyen nemzeti sportformátumú volt, tehát ilyen széthajtható nagy formátumú, hát nem is tudom, talán két heti lap. Ott jelentek meg az első próbálkozásaim, és aztán az általam is számon tartott első komolynak tekintető publikációm az a Tisza Tájban jelent meg. 2010-ben ott jelentek meg az első verseim. Aztán, ha már így beszéltem korábban is ilyen nagyon fontos és letaglózó művekről, akkor nekem, ami végérvényesen a kortárs költészet felé fordított, az a Simon Mártonnak a Dalok a magas földszintről című verses kötete volt. Tehát az egy olyan élmény volt, ez így is lehet. Ezt el sem tudtam volna képzelni, egy ilyen többé-kevésbé hétköznapi nyelven szóló, de rendkívül szenzitív és melankólikus, olyasmi költői beszéd, de találkoztam, amivel előtte semmilyen módon nem, és akkor ez egy nagy inspiráció volt. És aztán hát elkezdtem gyakorlatilag válogatás nélkül így olvasni a kortárs irodalmat, ami elképesztően gazdag és fantasztikus dolgok vannak benne, rendkívül sok hang, és szerintem az irodalom, valahol az irodalom oktatásnak, vagy a gyerekek e felé orientálásának is ez lenne az egyik kulcsa, de erről majd később. Aztán megjelentem ugye a Tiszatájban, és akkor ez valahogy úgy szokták mondani, hogy egy idő után önmagát gerjeszti a folyamat, tehát hogyha az ember megjelenik egy jegyzett irodalmi folyóiratban, akkor utána már sokkal könnyebb. Tehát ezt a falat...
Beindul a
gépről. Igen, igen, ezt a falat nehéz áttörni, de aztán be tud indulni ez a dolog. És hát írtam a verseket, nem futószalagon, mert sajnos vagy nem sajnos nem vagyok egy grafomán alkat. Tehát utána a legtermékenyebb időszakomban, ha írtam havonta két verset, de lehet, hogy sokat mondok. És aztán pedig 2013 elején beadtam egy kötettervet József Attila kör sorozat szerkesztőihez. Orcsik Roland és Sopotnik Zoltán voltak akkor éppen a sorozat szerkesztők. Ugye ott van egy Jakfüzetek nevű kiadványsorozat. Egészen a 80-as évektől olyanok jelentek meg, mint Nádas Péter, Eszterházi, és mindig a fiatal irodalomnak az egyik nagyon fontos műhelye volt, és oda beadtam a kötettervemet, és nagy örömömre egy hónapon belül válaszoltak is, hogy elfogadták.
Köszönöm szépen. Ismét néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Pál Sándor Attila kortárs költővel beszélgetünk. Sok fontos gondolatot fogalmaztál már meg eddig is. Most arról mondj el néhány dolgot, hogy hogyan születnek a verseid.
Hát a verseim, ugye verseknek nevezem őket, már ez eleve elég problémás, ugyanis például ebben az imént említett kötetemben, az egyetlenben, ami eddig megjelent, nagyon tömbszerű, prózaian építkező kis szövegek vannak, és akadtak már ebből problémák, hogy sokan úgy gondolták, hogy ez próza, kis próza, nem tudom, egy perces, vagy valami ilyesmi, de én következetesen verseknek gondolom őket, és furcsa módon még nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezek versek.
Én a naívabbak, ugye?
A naívabbak, igen. Én azért hívom őket verseknek, mert amit én tudok arról, hogy hogy születik egy vers, az alapján ezek azok. Tehát, hogy ezek úgy születtek, ahogyan versek születnek. Nálam ez úgy működik, hogy van egy szókapcsolat, egy hasonlat, vagy egy mondat, ami fogalmam nincs, hogy honnan bukkan elő. Ez lehet sétálás közben, zenehallgatás közben, nem tudom, bármilyen helyzetekben, általában elég kényelmetlen helyzetekben, amikor nem nagyon van az embernek lehetősége jegyzetelni természetesen akkor. De aztán valahogy most már a modern technikának köszönhetően a telefonomat valamilyen rejtek úton előkapva ezeket gyorsan le tudom írni. És akkor aztán, amikor odaérek, hogy van időm, akkor általában ezekből a magokból valahogy így kibomlik valami, egy ilyen, elég, nem akarom túl misztifikálni, de egy ilyen érdekes, valami rejtélyes folyamat még ez a számomra. A hangulat, vagy valamilyen pozícióba helyezkedem, amiből köré íródik valami, és egy egész lesz. Természetesen lehetne ezt mondani ilyen, kicsit ilyen anakronisztikusan, ilyen ihletett állapotnak, de az igazság, hogy ez még nem garancia semmire, tehát hogy ihletett állapotban is születnek rendkívül rossz szövegek. Éppen ezért, hogyha megszületik egy-egy ilyen vers, akkor minimum egy 2 hónapra én el szoktam tenni pihenni, tehát nem nézek rá. Igen, kicsit érlelődjön, és akkor aztán, amikor már teljesen elfelejtettem, akkor is kiállja a próbát, hogy nem sokat kell rajta javítani, illetve még menthető. Akkor szoktam valamelyest késznek tekinteni, és publikálni mondjuk folyóiratokban, de az igazság, hogy ez a pályakezdő publikációs düh, ez a mindenképpen jelenjen meg minden szövegen valamilyen frekventált helyen, ez már úgy, ez az első kötet megszületésével ez úgy elmúlt. És akkor itt visszakapcsolódva, tehát 2013 elején elfogadtak a Jakfüzetek sorozat szerkesztője a kötetem, aminek az lett a címe, hogy Pontozó, és 2013. augusztusában a rendszerint Szigligeten megrendezett jaktáborban debütált, vagy arra jelent meg. Na most már éli az önálló életét. Én már szeretném egy kicsit elengedni a kezét. Már lassan 2 éve, hogy megjelent, és már eléggé mással foglalkozom. Mármint írok ugyanúgy verseket, csak más jellegűeket. Még most jelent meg éppen e hónapban a Tiszatájban egy kritika, egy kicsit megkésett, de nagyon örömteli kritika a könyvről. Aztán majd remélem, hogy lassan-lassan túl lehet rajta lépni. Nem úgy, hogy hátra akarom hagyni, és nem akarok róla tudomást venni, csak egy kicsit eltávolítani magamtól. De érdekes érzés például, hogy itt a gimnáziumban most a könyv érettségi tétel lett. Ezen nem nagyon tudok még egyelőre mit kezdeni. Nehéz elképzelnem, hogy szegény érettségizők kiöltözve leizzadnak, amikor kihúzzák a tételként ezt a könyvet, vagy ezt a versvilágot. Remélem egyébként, hogy azért nem egy emészthetetlen és nehéz, megoldhatatlan feladvány a számukra, de egyáltalán az, hogy feladvány, ez már olyan fura a számomra.
Kiknek írod a verseid főként?
Hát ez egy nehéz kérdés. Őszintén szóval nem is tudom, hogy lehet-e a versírásnál egy ilyen célzott közönségre gondolni. Szerintem amikor az ember ír, amikor benne van a folyamatban, akkor biztos, hogy nem gondol semmiféle olvasóra. Az egy belső, intim dolog, és ott ilyesmi nem lebeg a szem előtt. Maximum, amikor már készre csiszolta, vagy látja, hogy ez megjelenhet, akkor gondolhat rá, hogy kinek tetszhet, vagy kinek nem. Én az első könyvem kapcsán ilyen leletmentésszerű dologgal foglalkoztam, tehát rengeteg gyerekkori emléket dolgoztam fel, illetve generációs emlékeket. Ezt szerettem, és szerettem így nevezni. És aztán ez végül is félő volt, hogy egy olyan dolgot eredményezhet, hogy adott esetben csak a szankiak értik, vagy egy ilyen nagyon provinciális valamivé válik, de szerencsére ez nem következett be. Hát az ember általában mindig a költészet során szerintem azért mindig valamiféle általános emberi dolgokról próbál beszélni. Most ha nagyon közhelyes akarok lenni, akkor ilyen szerelem, nem tudom, halál, ezek a dolgok. Nyilván abban áll a tétje az ember megszólásának, hogy mennyire tud eljutni az emberekhez, illetve mennyire újszerű az, ahogyan beszél ezekről a dolgokról.
Köszönöm szépen. Néhány percig zenét hallgatunk, és utána várom vissza minden kedves hallgatót.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Pán Sándor Attila költővel beszélgetünk. Eddig már sok izgalmas kérdésről szót tudtunk váltani egymással. Most az adás befejező részében arról beszélgetünk, hogy mit üzensz a mai magyar fiataloknak, főként akik birkóznak azzal a gondolattal, hogy a költészet, az irodalom az ne egyszerűen csak egy megtanulni való tárgy legyen számukra.
Ez egy természetesen nehéz kérdés. Folyamatosan folyik erről a diskurzus, hogy mennyire elavultak a kötelező olvasmányok, hogyan lehetne az irodalmat vagy közelebb hozni a diákokhoz. Ugyanakkor szerintem manapság azért nagyon jó kezdeményezések vannak. Elég, ha csak például arra a Slam Poetry nevezetű mozgalomra gondolunk, ami ugye ez az IK és Mond, tehát hogy ilyen nagyon szabadon adnak elő szövegeket színpadon, sokszor verseket, gyakorlatilag a verstől a rap szövegen át a nem rímelő szövegig minden ebbe belefér, és ez rendkívüli tömegeket vonz, tehát egy nagyon, nagyon népszerű műfaj mostanság, és egy nagyon új a mindennapokra, a mindennapi életre, és minden fontos kérdésre reflektáló dolog, és ugye vita is van erről, hogy mennyire irodalom, mennyire nem. Rendkívül sikeresek ezek a slam poetry estek, és rendkívül sokat tettek már a kortárs költészetnek a népszerűsítésére, egyáltalán a költészet vagy az olvasás népszerűsítésére, például ezekkel szerintem nagyon érdemes foglalkozni.
Ez lenne az egyik hatékony csatorna?
Hát hatékony, vagy legalábbis érdekes. Másrészt a kortárs irodalomhoz bátran kellene nyúlni, legalábbis bátrabban, mint ahogyan azt most teszik. Ugye sokszor hivatkoznak rá, hogy ugye időhiány van, nem fér bele a tanmenetbe, és így tovább. Hát nyilván ezekkel nem sok mindent lehet kezdeni. Viszont én például a diplomadolgozatomat a kortárs irodalom tanításával írtam középiskolákban, és én úgy láttam, hogy valami olyasmi lehetne ennek a kulcsa, például, hogy mondjuk egy-egy klasszikus műhöz tematikusan vagy bármilyen módon kapcsolódó kortárs művet csatolni. Szerintem ez egy járható út, csak hát ehhez ugye ismerni kell, vagy valamennyire tájékozódni kell a kortárs irodalomban is. Nyilván ez a tanár részéről is plusz időráfordítást igényel, és a többi, de szerintem megéri. Másrészt, hogyha mondjuk a diákok oldaláról nézzük, szerintem mondjuk a kamaszkorban nagyon fontos a zene, én ezt tudom, és általában mondjuk, hogyha csak a versekről beszélünk, akkor egy-egy vers az gyakorlatilag úgy tud működni, mint egy-egy zeneszám. Tehát zenéket is mondjuk ahhoz választunk, hogy éppen milyen hangulatunk van, vagy milyen hangulatban szeretnénk lenni. Tehát, hogy mit tudom én, amikor mondjuk szerelmi bánatunk van, akkor ugye rendkívül szívfájdító zenéket szoktunk hallgatni, és szépen beleringatjuk magunkat ebbe a hangulatban. Na most erre a költészet, és szerintem különösen a kortárs költészet elképesztő módon alkalmas, és így lehetne akár használni, hogy mint egy-egy zenét úgy olvassunk egy-egy verset. Én biztos, hogy én már így használom, de mondjuk ez egy más kérdés, de nagyon érzékenyen is az életünk minden területére reagál a kortárs irodalom mai nyelven, tehát sokszor ütik rá azt a bélyeget, hogy érthetetlen, meg zavaros. Szerintem manapság már ez nem áll meg, ez az érvelés. Nagyon egy nagy törekvés van arra, hogy minél szélesebb tömegekhez eljussanak, és ugyanakkor rendkívül magas színvonalon írnak a kortársak. Tehát valahol ebben látnám, hogyha legalább, hogyha nem is egy nagyon szigorú órai feldolgozása történne meg egy-egy műnek, mert az is azért elég riasztó tud lenni, de valamilyen módon úgy rányitni a diákok szemét erre a rendkívül gazdag és sokrétű világra, ami a kortárs irodalom, vagy amire még a kortárs irodalom egy tágasabb ablakot tud nyitni.
A klasszikus alkotók művei olvasva, hallgatva sokszor jut eszembe az a gondolat, hogy ezt mintha jelenkorunkról írta volna az adott személy. Te hogyan gondolsz a magad verseire? Most időszerűek, most aktuálisak, most van üzenetük. Mi lesz ezeknek a verseknek a funkciója 10 év múlva, 50 év múlva? Lehet ezt egyáltalán így prognosztizálni, vagy nem nagyon?
Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Ezt én magam biztos, hogy nem tudom prognosztizálni, de szerintem akik mondjuk kritikát írtak a könyvemről, még ők se tudnak ezt belőni. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát az én verseim azok nem egy kaszabolós líra, ami bejön a szobába és szétrúg mindent és összetöri az asztalt, ez inkább egy ilyen csendes szemlélődés vagy valami hasonló. Sokan azt mondták, azért volt nekik nagyon inspiratív, vagy nem tudom, vagy nagyon tetszett nekik azért, mert a saját gyerekkorukban vezette vissza őket, tehát nem gyermekkori emlékekről, és mit tudom, nagyapáim emlékeiről van szó, de próbáltam benne olyan egyetemes ilyen alapélményeket megfogni, vagy generációs, vagy korszakos dolgokat, amik, mint kiderült, nagyon sokaknak még alapélményük, és ezek voltak azok a visszajelzések, amik alapján valamit be tudok lőni, hogy milyen módon tudtak hatni, vagy beépülni. Azt, hogy mi lesz a sorsuk, azt nem tudom megmondani. Az általában az is irányítja, hogy az én sorsom a továbbiakban mi lesz, illetve hogy ezek után még miket fogok létrehozni, és azok fénytörésében hogyan értékelődik újra fel vagy le ez az első kötet. Tehát én még reményeim szerint nagyon az út elején vagyok, úgyhogy ez majd a jövő zenéje lesz, hogy mi lesz a helyi értékük.
Én is remélem, hogy az út és az alkotás elején vagy, és kívánom, hogy nagyon sok köteted versed jelenjék még meg. És lehet, hogy ennek a előbbi kérdésnek, amit föltettem, az is egyfajta válasza, amit nemrégiben éltem meg. Valahol elrejtve porosodott egy nagyon-nagyon régi könyv, és az íróját se tudom, csak azt tudom, hogy olyan volt, amikor a kezembe vettem, mintha egy nagyon-nagyon értékes kincset vagy gyöngyszemet találtam volna. Kívánom azt, hogy ha majd valaki 5-10-50 év múlva kezébe veszi a te kötetedet, akkor ezt az élményt élje meg. Nagyon sok sikert, áldást kívánok a munkádhoz, tanulmányaidhoz. Kedves hallgatóimtól pedig azzal búcsúzom, hogy szeressék és olvassák a verseket, és ez különösen legyen igaz a kortárs magyar irodalomra nézve. További szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, viszont hallásra!